Köszönöm a lehetőséget. Tehát professzor úr nagyon szépen bemutatta az anyag oldaláról, a nyugati tudománynak az oldaláról, hogy mit mondhatunk a sorsra, hogyan lehet befolyásolni, lehet-e befolyásolni. Én pedig megpróbálom a keleti filozófia szempontjából bemutatni ugyanezt a témát, egész pontosan ugye a Vaisnava filozófia szempontjából, és itt, ha megnézzük a következő képet, akkor láthatjuk, hogy mi alapján fogok beszélni. A Bhagavad Gita az egyik legősibb írás a Földön, nagyon-nagyon sok nyelvre lefordították, és hát egy szempontból nem kell messzire mennünk, hogy találkozzunk akár itt Magyarországon is ennek gondolataival, ugyanis Gárdonyi Géza nagyon szépen írt erről a témáról, és ő tudtommal forgatta is a Bhagavad Gita-t, valószínűleg onnan erednek a gondolati csírái ennek a versnek. Ezt felolvasnám, egy nagyon szép, rövid vers. Ne nézzetek rám borzalommal, ha meghalok. Az a halott, a koporsóban nem én vagyok. Csak hamu az, elomló televény. A láng eltűnt, a láng, az voltam én. Sorsomnak gyászán se könnyezzetek, s ne mondja a pap, íme porba hult. Sirassátok az árva gyermeket, s ne a rabot, aki megszabadult. S mikor a szónok a sírnál beszél, s végül kiált, hát Isten veled, ne le a sírba integessen nékem, fölfelé nyújtson búcsúzó kezet. Tehát ezek nagyon szép gondolatok Gárdonyi Gézától is. Láthatjuk, hogy Magyarországon nagyon sokan ismerték a Bhagavad Gita-nak az eszmeiségét, és nem véletlen, hogy ez a filozófia egy... Bocsánat, még egy kicsit vissza, csak rámutattam volna. Ez a filozófia ugye a csatamezőn hangzott el, ugye, mert általában az emberek akkor gondolkoznak el ezeken a kérdéseken, ugye, hogy mi az élet, vagy egyáltalán mi a sors, van-e valami hatásom a sorsomra, te tudok-e valamit tenni, ugye, azért, hogy jobb legyen, vagy másokon tudok-e segíteni. Ugye, amikor egy kicsit megérint minket a halálszele, akkor így elgondolkozunk, kicsit filozófikusabbakká válunk. Nem kell mondanom, bizonygatnom, hogy egy csatamezőn, ugye a háborúnak a vihara dúl. Tehát ott igencsak aktuális, ugye ez a filozófia, igencsak aktuális ez a tudomány. Mert nem csak filozófia, nem csak elmélkedés, hanem ez valójában tudomány. A következő kép egy illusztráció. Ugye itt arról van szó, hogy a Bhagavad Gita a lélek tudományáról beszél. Láthatjuk a ember különböző életszakaszait, még az anyamében, embrióként, kisgyermekként, és aztán amikor megszületünk, felnövünk, ugye megletkor, időskor, majd a halál. Tehát a Bhagavad Gita azt mondja, hogy habár a test az változik, az élőlény nem. Egész pontosan így szól, hogy a lélek nem ismer sem születést, sem halált. Soha nem keletkezett, nem most jön létre, és a jövőben sem fog megszületni. Születetlen, örökkévaló, mindig létező és ősi, s ha a testet megisülik, ő akkor sem pusztul el. Tehát a Bhagavad Gita itt kezdődik, hogy ki az élőlény, hogy ki a lélek. És ez a lélek szikra, itt középen látható, a halálkor, ugye kileheli valaki a lelkét, szokták is mondani, hogy kilehelte a lelkét, van egy ilyen kifejezés. Hát a lélek elhagyja a testet, és egy következő anyamébe kerül. Tehát a Bhagavad Gita azt tanítja, és egész pontosan ugye Krishna és Arjuna párbeszéde ez a Bhagavad Gita. Tehát Krishna azt tanítja Arjunának, hogy ne aggódj amiatt, hogy olyan sok rokon, ismerős, barát fog meghalni ebben a csatában. Te teljesítsd a kötelességed, ugyanis a lelket nem tudod elpusztítani. A test az, ami elpusztul, mert az soha nem is élt, a lélek viszont halhatatlan. Tehát emiatt ne bánkódj. És mondja is neki, hogy a bölcsek nem bánkódnak élő vagy holt felett. Az, aki bölcs, az látja, hogy a test az mindig is halott, az élőlény pedig mindig is élő. ugye bármi is történjen, bármilyen életszakaszba is kerül. Van egy másik nagyon szép vers, hogy ahogy az ember leveti elnyűjt ruháit, és pulyakat ölt magára, úgy adja fel a lélek is öreg és hasznavehetetlen testeket, hogy újakat fogadjon el helyettük. Tehát az élőlény szempontjából ez az anyagi test, ez olyan, mint egy kabát, egy ruha. Levehetem. Ugyanígy, mint rajta van ez a ruha, ez a felső ruha, ezt leveszem, és akkor már kicsit másképp nézek ki, akkor leveszem ezt a másikat, akkor teljesen fehérbe vagyok. Tehát ettől én még nem lettem más ember. Ugyanaz a személy vagyok, nem változott meg a személyiségem azért, mert levettem egy-két ruhadarabot. És az élőlény szempontjából ugyanígy, amikor leveti ezt a testet, mint egy ruhát, nem változik meg. Tehát az élőlény ugyanaz marad. És nagyon fontos, Bhagavad Gita azt mondja, hogy már ebben az életben történik változás. Igen, következőképpen láthatjuk ezt, még szemléletesebb. Hát ahogy halad előre az emberi életkor, ugye az ember öregszik, akkor van egy pont, amikor meghal, ugye mondhatjuk azt ideális esetben időskor, és a védikus tanítások szerint ez egy új élet kezdete. Egyik fejezet lezárult, kezdődik a következő. Van ott egy jel, lehet már többen észrevették, a végtelen jel. Ez végtelenszer ismétlődik. És nem csak emberi testbe. Hát itt alul láthatunk olyan sokféle testet, erre majd vissza fogok térni. Tehát az élőlény vágyainak megfelel nagyon sokféle testet elfogadhat. És lehet, hogy valaki felhozhatja azt a kérdést, hogy hát én nem hiszem, hogy volt előző életem, nem emlékszem rá. Ki emlékszik az előző életére? Most nem beszélek arról, hogy vannak beszámolók, vannak ilyen jellegű beszámolók, meg vannak komoly kutatások is ezzel kapcsolatban. De hogyha általában nézzük, mondjuk akár csak a mi saját életünkbe, ugye amikor alszunk, akkor elfelejtjük ezt az életünket, és egy másik valóságba lépünk be. Amikor viszont felébredünk, akkor az a valóságnak tűnő álom szerte foszlik, legtöbbünk nem is emlékszik arra, mit álmodott aznap. Hát ki tudná elmondani, nem tudom, nem hiszem olyan sokan lennék, hogy el tudnánk mondani, hogy előző este mit álmodtunk, mert mindenki álmodik. Sőt, lehet, hogy többször is álmodtunk. Több történet lement, lehet, hogy több élet lement. De mégis, amikor felébredünk, folytatjuk jelenlegi életünket, és nem foglalkoztat bennünket az álom. Egy-két kivételes esetet leszámítom. Tehát az élőlény ugyanígy elfelejti előző életeit, hogy ne legyen zavar, és itt megint kibontakoztathatja képességeit, megint próbálja beteljesíteni a vágyait, és ennek megfelelően él. Próbálja, hogy a sorsát, a jó szerencsét megkovácsolni. Ugye, és ha visszaemlékezünk a vers, amit felolvastam, ugye, hogy mondta a Gárdonyi? Hogy az a halott, a koporsóban nem én vagyok. Hát ez a legfontosabb, és a legelső felismerés a lelki tudományban, hogy megértsük, hogy én nem ez a test vagyok. Lehet, hogy lesz egy test, amit eltemetnek, elégetnek, vagy még annyi minden történhet vele, ugye más népcsoportok másképp bánnak a halott testtel, de minden esetre én nem ez a test vagyok, én tovább megyek, és lesz egy következő állomás, hogy hova, az az igazi kérdés. Tehát itt kezdődik a lelki tudománynak az alkalmazása. Tehát nem csak elég ismerni, hogy én lélek vagyok, nem ez a test, hanem ennek tudatában meg kell próbálnom úgy élnem, hogy az egy lélekhez méltó legyen. Tehát nem, hogy emberhez méltó, lélekhez méltó. Hogy a lélek értse azt, hogyha van egy másik élőlény, akkor én nem okozok neki szükségtelen szenvedést, akár azzal, hogy megeszem, akár azzal, hogy bármi más módon ártok neki. És más szempontból megpróbál felkészülni arra a pillanatra, ami mindenki életében elkerülhetetlen. Tehát mindenki életében ugye elkövetkezik az a pillanat, amikor el kell hagynia ezt a testét, és ugye a professzor úr mondta, van aki 15 évesen, van aki 45 évesen, van aki 91 évesen, de ez a pillanat biztos. Tehát ezt nem tudjuk elkerülni, és nem egy intelligens, tehát a védikus írások azt mondják, hogy nem egy intelligens dolog, erre nem felkészülni. Mert a halál pillanata az egy annyira fontos pillanat, arra fel kell készülni. Ez egy, az sokkal fontosabb, mint egy érettségi vizsga, sokkal fontosabb, mint egy felvételi az egyetemre, és sokkal fontosabb bármilyen más esemény az életünkbe, mert ez biztos, hogy csak egyszer következik be, elkerülhetetlen, és ott csak magunkra vagyunk hagyatva, tehát egyedül vagyunk. Tehát az az a pillanat, amikor az ember nem számíthat senki másra gyakorlatilag. Ahogy jöttünk, ugye egyedül jöttünk, lehet, hogy segítettek, mások még lehet, hogy a születés egy szempontból könnyebb, ha így nézzük, mert ott még lehet segíteni. De amikor valaki eltávozik, hogy távozik el, és főleg, hogy hova megy, az már csak attól a szemétől függ, egyes egyedül. És akkor abban a pillanatban megszűnik a képmutatás, ott nincsenek lényegtelen dolgok az életünkben. Az a pár perc, az nagyon fontos, és akkor csak fontos dolgokat tudunk foglalkozni. Akkor sajnálhatjuk, ha valakinek nem mondtuk meg, hogy szeretem, vagy nem mutattam ki legalább felé, vagy valami más dolgot elmulasztottam, és az egy nagy-nagy fájdalom. Mert akkor tudjuk, hogy az már soha többet nem tudom megtenni. Hát az a pillanat, az egy nagyon fontos pillanat, és éppen ezért egész életünkbe kell rá készülni. Egyrészt készülni kell abból a szempontból, hogy ne kelljen sajnálkoznunk valami miatt, másrészt pedig készülni kell abból a szempontból, hogy én most elmegyek, és ha nem tudom, hogy hova, az egy nagyon felelőtlen dolog. Tehát ha felszállok egy repülőre, nem tudom, hova megy a repülő, mi fog rám várni, amikor leszállok, az azt jelenti, hogy valaki nem készült föl arra az utazásra. A következőképpen látni fogjuk, hogy a test, ugye, ami látható, ami kézzel fogható, az ugye, ami anyagi elemekből áll, valami miatt élőnek tűnik. Ugye az anyagi test halott elemekből áll. A professzor úr nagyon brilliánsan bemutatta, hogy mennyi elem, mennyi alkotó egység építi föl ezt a testet, és hogy mennyire bonyolult és összetett ez a test. És ennek ellenére minden egyes alkotóelem halott. Jó volt egy kérdés, hogy mi felel azért, hogy valaki hősies, melyik kromoszoma, vagy meg lehet kérdezni, melyik gén felel a szerelemért. Vagy. Tehát ezek már egy kicsit a tudomány szempontjából a misztikum határait súrolják, és nem igazán tudnak exakt választ adni erre. Tehát az anyagi test az halott elemekből épül fel, és a védikus tanítások szerint az élőlény az, ami élővé teszi, ez az a fény, ugye, ahogy Gárdonyi mondta, a láng, az voltam én. Hát ez a láng, ennek a lángnak a fénye ragyogja be az egész testet, és az egész test élőnek tűnik. Egyrészt mi, hogyha nincs semmi komoly problémánk, akkor érzünk, tehát ha megérintünk valamit, vagy megütünk minket valami, azt érezzük, tehát a test az tudatos. Más szempontból ugye tudunk kommunikálni, tudunk emberekkel olyan módon viszonyulni, ahogy egyik kavics nem tud a másikhoz. Tehát van különbség. Ennek ellenére az anyagi test minden egyes eleme halott. És ezért mondják a védák azt, hogy a bölcsek nem keseregnek élő vagy hold fölött, mert tudják, hogy a test az mindig is halott volt, ez egy gépezet, az élőlény viszont az láthatatlan. És az, aki felismeri ezt a láthatatlant, az igazi tudós, az az igazi önmegvalósított személy. És itt kezdődik a lelki tudomány. A következő kockán visszatérünk az előző képünkhöz, csak egy villanás erejéig, annak illusztrációjára, hogy megmutassam, ugye nagyon sok létforma létezik még az emberin kívül. A védek egész pontosan számszerűleg megadják, hogy 8.400.000 létforma létezik, amit az élőlény felölthet magára, 8.400.000 féle ruha, és mindenki a vágyai szerint kap következő testre. Tehát senki más nem hibáztathatunk azért, amit tettünk az életünkbe. Amit teszünk, azt azért tesszük, mert meg akartuk tenni. Tehát nem lehet másra mutogatni újra. Tehát ha megharapom a nyelvem, kire mutogassak? Ki a hibás? Tehát mi magunk hozzuk létre a sorsunkat, mi magunk vagyunk felelősek minden egyes tettünkért, és éppen ezért az életünk az, amivel fel tudunk készülni a halál pillanatára. A következő kép egy kérdést vet fel. Ugye elkerülhetem-e a sorsomat? Ugye, ahogy látjuk, itt nem sok esély van rá. Lehet, hogy valaki azt gondolhatja, hogy, hogy igen. Ha elfogadjuk, hogy volt múltbeli életem, múltban ugye különféle tetteket hajtottam végre, jó tettekért jó visszahatás jár, rossz tettekért rossz visszahatás jár, a jó tettek jámból cselekedetek örömet okoznak nekem az életemben, a rossz tettek szenvedést, tehát a sorsom előre meg van írva, itt van a tenyeremben, amikor megszülettem, már így nézett ki a tenyerem, minden valószínűség szerint. Ha minden év elmegyek egy jóshoz, elvileg, hogyha nem csaló, akkor ugyanazt fogja mondani, tehát a tenyerem nem változik, itt van a sorsom, semmi esélyem, tehát nem tudom megváltoztatni a sorsomat. Van-e mód arra, hogy kilépjek ebből a mederből? Ugye a filmben ott volt a példa, hogy a Tünde gazdag családba született, még Attila szegény családba született. Ugye tehető erről? A védek azt tanítják, hogy igen. Jó tett, ha valaki jámbor életet élt előző életében, akkor gazdag családba születik, ha valaki kevésbé jámbor, szegény. Nagyon-nagyon bonyolult a karma törvényszerűsége, törvényei. Tehát nem lehet most itt kifejteni, hogy pont milyen tettnek az eredménye az, hogy valaki gazdag családba vagy szegény családba születik. Nagyon-nagyon sok cselekedetnek az összes hatása az, hogy éppen milyen élethelyzetbe kerülünk. Hogy ugye Tünde átlagos kinézetű volt, Attila egész jó képű. Viszont Tündének sikeres szülei voltak, és legalább az ő életében végéltek, míg Attila elvesztette az édesapját korán. Tehát ezek mind-mind a múltbeli tetteinek köszönhetők. Szóval nagyon fontos megértenünk azt, hogy az élethelyzet, amiben vagyunk, vagy amiben kerülünk, egy szituáció, az valóban a múltnak a gyümölcse, de az, hogy én hogyan döntök, hogyan cselekszek abban a konkrét szituációban, az az én szabad akaratomtól függ. Tehát itt, ebben a, ezen a ponton én megváltozhatom a sorsomat. Beleléphetek ebbe a programba, és tudom irányítani. Van egyfajta tehetetlensége, de tudom irányítani valamilyen mértékben. Hogy milyen mértékben, azt a következő példámban fogjuk látni. Ez csak egy egyszerű illusztráció, egy kép. Tegyük fel, hogy veszek egy repülőjegyet, Delhibe tartó repülőre, és az utazás napján elmegyek a repülőtérre, felszállok a gépre, azen indul. Az, hogy vettem egy repülőjegyet, az egy múltbeli döntés. Szabad akaratomból tettem így. Szabad akaratomból mentem el a pénztárba, fizettem ki. Szabad akaratomból szálltam fel a repülőgépre, mert így döntöttem. De hogy az a repülő biztos Delhibe fog engem elvinni, attól a pillanattól kezdve, hogy felszállt, az nagyon nagy valószínűség van arra, és nem tudom befolyásolni. Tehát volt egy múltbeli döntésem, és azon én már nem tudok változtatni. Vagy nagyon nagy erőfeszítést kell tennem. Mondjuk tegyük fel, hogy rájövök, hogy hoppá, én nem is Delhibe akartam menni. Az üzleti tárgyalás az Kolkatában van. Hát mit keresek egy Delhibe menő repülőgépen? És akkor annyira megőrülök erre, hogy előre megyek a pilótának, szegezek egy pisztolyt, és más pedig Kolkatába fogunk leszállni. Ugye, szóval még itt is van valamilyen keretek közt lehetőségem arra, hogy megváltoztassam ezt a nagyon jól meghatározott sorsot, de az egy újabb komoly sors halmot fog elindítani. Tehát ha nyugton ülök a fenekemen, de igen, Delhibe utazom, akkor még nem a rendőrség fog várni a repülőtérre, hanem még a fogadóbizottság, és akkor még mindig eldönthetem, hogy jó, van egy repülőút, hogy az alatt mit teszem. Vagy úgy gondolom, hogy igen, egy komoly, fárasztó üzleti tárgyalás elé nézek, alszom. Pihenek, és akkor kipihenten tudok menni erre a tárgyalásra. Vagy pedig úgy döntök, hogy elkezdek beszélgetni a szomszédommal, kiderül, hogy hasonló témában utazik ő is, hasonló üzletben van benne, és egy nagyon gyümölcsöző üzleti szerződés alapjait vetem meg az repülő út alatt. Tehát nem alszom, hanem egy nagyon, még tovább viszem előre a sorsomat, a szerencsémet. De ugye a repülőgép Delhibe fog megérkezni. Természetesen ennek a példának van vonatkozása a múlt életre is, hiszen nem mindenki engedheti meg magának, vagy nem mindenkinek jut eszébe, hogy vegyen egy repülőjegyet egy Delhibe tartó repülőgépre. Tehát nagyon lényeges az, hogy a múlt életünkben milyen tetteket végeztünk, az befolyásolja nem csak a sorsunkat egy szempontból, hogy milyen életkörülményekbe kerülünk, vagy hogy milyen szituációba kerülünk az életünk során, hanem azt is befolyásolja, hogy milyen a mentalitásunk, milyen munkára vagyunk alkalmasak, stb. Stb. Tehát ez mind-mind determinálja ezeket. És nyilvánvaló, hogy nem mindenki fog elmenni egy üzleti tárgyalásra. De ami a lényeges pont, hogy a sorsunkat tudjuk befolyásolni, van rá mód, bizonyos keretek közt, és a szabad akarat az valójában az emberi létformának egyik sajátja. Tehát ha azt mondhatjuk, hogy mi különbözteti meg az embert az állattól, ez az egyik leginkább, legsarkalatosabb pont, hogy az emberek van szabad akarata, meg tudja változtatni a sorsát, míg az állat nem. Az ember bele tud szólni mások sorsába, állatok sorsába, az állat nem tudja ezt tenni. De az állatok azok determináltak. A következő kép azt mutatja, hogy ha valaki bölcs, ha a védikus tudományok alapján gondolkodik, akkor ő mindenkiben látja ezt a lelket. Nem testeket lát, látja azt is, tehát látja, hogy elefánt, kutya, ember, stb., de azon túl is lát, tehát a bőrön túl is lát. Nem, hogy belelát a belső szerveibe, hanem látja, hogy van egy mozgató erő, egy olyan elv azon a testen belül, ami élővé teszi azt a testet, és amikor ez az élet energia eltávozik, akkor a test halott, valóban halottként viselkedik, tehát nem mozd, nem reagál semmire, és idővel ugye atomjaira hullik szét, alkotó részeire bomlik. Tehát ez egy bölcsnek a látása. Ugye az emberek, amikor közel kerülnek a halálhoz, akkor nagyon nehéz helyzetben vannak. Tehát nem lehet azt gondolni, hogy ó igen, én tudom, hogy lélek vagyok, és akkor majd élek, ahogy tetszik, és majd a halál pillanatában én eldöntöm, hogy milyen testbe megyek, mi lesz a következő születésem. De például ezen a képen láthatjuk, ez az illető nincs tudatánál, nem tud már semmit dönteni gyakorlatilag. Orvosok próbálnak, még küzdenek az életéért, de nem sok sikerrel. Az élőlény már nincs a testben. Tehát a halál pillanat azért rendkívül nehéz, fájdalmas dolog, nem biztos, hogy tudatunknál leszünk. A vérek leírják, hogy akkor 42 fokos a láz, nagyon fájdalmas helyzetet, nem tudjuk így módon befolyásolni a gondolatainkat. Azok a gondolatok már előre meg vannak határozva az életünk által. Tehát ahogy éltünk, a gondolataink a halálunk pillanatában úgy fognak alakulni. Tehát ott már nem lesz nagyon sok esély a szabad akaratra, a szabad döntésre. Következő képet, ha megnézzük, akkor látni fogjuk, hogy az élőlény, amikor ugye elhagyja a testét, és egy új testbe kerül, akkor mondjuk legyen ez egy emberi test, akkor maga tehetetlen, nincs, nem tud semmiről. Ugye mindent újra meg kell tanulni, beszélni, járni, ugye, annyi sok más társadalmi funkcióba, helyzetbe beleilleszkedni. Tehát ez mind-mind a mi feladatunk, hogy újra megtanuljuk. Tehát nem csak azt felejtjük el, hogy mik voltunk előző életünkben, de hogyha előző életünkben tudtunk járni, vagy beszélni, azt is elfelejtettük. Mindent újra kell kezdeni ebből a szempontból. Viszont a védák azt mondják, hogy az élet nem itt kezdődik. Tehát nem a születésnél kezdődik az élet, hanem a fogantatáskor. És itt van egy nagyon érdekes dolog, itt csak szeretnék felolvasni részletet a magyar törvénykönyvből. A jogképesség az embert, ha élve születik, a fogamzásának időpontjától illeti meg. Tehát a magyar törvény is elismeri, hogy a fogamzás pillanatától illeti meg az embert a jogképesség, de van egy közvéke tagmondat, ha élve születik. És itt van ez a joghézag, ami megengedi azt, hogy ha nem élve születik az a személy, akkor nem illeti meg a jogképesség. Itt értem ez alatt az élethez való jog, meg egyéb más dolog, és mások dönthetnek az élete felől. Tehát itt ez az Alkotmánybíróságnak az egyik törvény, és itt vannak más gondolatok is. Ugyanis a művi terhesség megszakítás az azt jelenti, hogy beleavatkozunk egy élőlénynek a sorsába, nagyon drasztikusan, és ugyan a magyar jog azt mondja, hogy a fogantatás pillanatától tehát őt megilleti a jogképesség, de ha nem születik meg élve, akkor elveszíti ezt a lehetőséget. Tehát itt egy olyan időszak van, ahol, és hát nem az egész 9 hónap, ugye az elején van inkább erre lehetőség, ahol azt mondhatja egy személy, mondjuk az anyuka, hogy ő most ezt nem vállalja, ezt a gyermeket, És innentől kezdve ugye a jog másként működik. Tehát van itt egy másik idézet, ugye a művi terhesség megszakítások száma a történelemben soha nem látott nagyságot ért el, a születésszabályozás egyik fő eszközévé vált, a műtét közvetlen egészségi kockázata jelentéktelenre csökkent. Hát arra lehet gondolni, hogy igen, már nincs sok probléma ebből, biztonsággal elvégezhető ez a műtét. És akkor ennek a következménye terhességmegszakítás tömeges gyakorlata, és az azt kísérő és igazoló nézetek a magzat feletti rendelkezés aggálytalanságát viszik be a közgondolkodásba. Tehát így akkor aggálytalanná válunk, hiszen ez már nem egy olyan bonyolult műtét, nem olyan veszélyes dolog, rutin, lassan, és végül is nem él. De a védek azt mondják, hogy az élőlény az a fogantatáskor kerül az anyamébe, és onnantól kezdve él. És az alkotmánybírák, elolvastam a véleményeiket, ők mondják is, hogy igen, ez így van, és ezt mindenki érti, de hogyha mi a törvénybe ezt belerak, ezt így fogalmazzuk meg, és nem rakjuk bele ezt a kis tagmondatot, akkor a nagy bajba kerül a társadalom, mert akkor az összes abortusz az büntetendő, de nem csak az abortusz, hanem még az összes olyan eljárás, akár a tablet, vagy minden más, ami azt akadályozza meg, hogy ugye a magzat ne tapadjon a mélyfalon. Tehát, hogy ez mind-mind akkor jogellenes cselekmény is büntetendő. És ezért muszáj egy ilyen hézagot, egy joghézagot teremteni, és akkor mindig az adott kultúrára van, vagy országra van bízva, hogy valahol kötelező az abortusz, valahol nagyon szigorúan büntetik, valahol lehet, bizonyos keretek között valahol fizetnek érte, valahol nem. Tehát, hogy mindenki más ott, ugye pragmatikus, gyakorlati szempontból ezt eldönti. Végén szeretném felolvasni egy másik védikus szentírás, ugye Srimad Bhagavatam, vagy Bhagavata Puránának a véleményét erről, hogy mi történik az anyamében. Ez egy 5000 évvel ezelőtti szentírás, sok-sok ezer évvel ezelőtt az ultrahang előtt, és ha megnézzük a következő képet, akkor látjuk, hogy mit ír le. Az élőlény a lélek legfelsőbb úr irányításával, valamint tettei következményének megfelelően egy nő méhébe kerül, a férfi spermájának egy részecskéjén keresztül, hogy felöltsön egy bizonyos fajta testet. Az első éjszakán a spermium és a petesejt összekeveredik, az ötödik éjszakán pedig a keverék egy buboréká érik. A tizedik éjszakára szilvaszerű formát ölt, majd fokozatosan egy húsdarabbá vagy egy tojássá alakul az adott esetnek megfelelően. Egy hónap alatt kialakul a fej, a második hónap végén pedig formát öltenek a kezek, a lábak és a többi testrész. A harmadik hónap végén megjelennek a körmök, az ujjak, a lábujjak, a szőrzet, a csontok és a bőr, valamint a nemi szerv és a test többi nyílása, vagyis a szem, az orrnyílások, a fül, a száj és a végbélnyílás. A fogantatástól számított negyedik hónapra létrejön a test hét lényeges összetevője, vagyis a nyirok, a vér, a hús, a zsír, a csont, a velő és a mag. A mag az spermiumot jelent. Az ötödik hónap végén kialakul az éhség és a szomjúságérzet, a hatodik hónap végén pedig a magzatburokkal körbevett magzat a has jobb oldalán mozogni kezd. Srila Prabhupada Bhagavatam egyik magyarázója hozzáteszi, hogy amikor a hatodik hónap végén teljesen kialakul a gyermek teste, akkor ha fiú a jobb oldalon, ha pedig leány a bal oldalon kezd mozogni. És egy érdekes információ. Hát a védikus irodalom ellát minket teljes spektrumú tudással, tökéletes tudással, mind anyagi, mind lelki téren, de amellett, hogy leírják azt, amit a tudósok most fedeznek föl, amellett arra is figyelmeztetnek minket, hogy az élőlény a lélek, az örökkévaló, és a védák nem javasolják, hogy más élőlényekkel szemben erőszakosan lépjünk fel. Egy Csándogi Uponisád részlettel szeretném befejezni az idézetemet Vörös Sándor tolmácsolásában. Ne sírass, fiam Svétakétu, én sem sírok már érte. Nem olyan fontos dolog a halálom, semmi sem vészel ezen a világon. Egy a lélek, és ezer a ruhája, és a valóság csak ez a könnyű pára. Ne sírass, Svétakétu. Vágd meg a fügét, mi van benne? Csak mag. Vágd szét a magvat, mit látsz? Semmit. Ez a semmi a magban, ez nő meg fává, ez a láthatatlan. Ez a lélek, a mindenség csírája, ez a valóság, ez a könnyű pára. Tudod-e, Svétakétu?
is lehetőség van a közönség számára néhány kérdésre. Kérem, hogy aki szeretne kérdezni, jöjjön egy kicsit előbb. Vannak kérdések?
Mi szeretnél kérdezett? Ébe került a Dugonics Titus, és hát fölmerült az, hogy ő halhatatlan volt-e, legalábbis tudta ezt, vagy csak hősként magába rántott egy törököt, aki ugye 10-20 év múlva már, mint a nemzet szeretne az unió tagja lenni. És hogy egyáltalán ki a hős, vagy nem hős, most az Irak elnöke, vagy az USA elnöke hőse, vagy éppen életelvevő, és egyáltalán mondjuk például a Krisna tudatú hívő, aki GPS-en mantrázik, és nem életelően, akkor ő most hőse, vagy nem hős, és hogy egyáltalán, mint reinkarnáció, a lehetőségként át lehetne már végre emelni a keresztény kultúrkörbe, hogy igen, a sorskarma, a reinkarnáció törvénye működik, és hát ha talán az olajszőkítők, meg a patrikalamisítók, és a többi talán eloldanák ezeket a gondjaikat és karmájukat. Köszönöm.
Köszönöm a kérdést. Egy fontos dolgot emelnék ki, ami gyakorlatilag mindegyiket megválaszolja. Tehát az élőlény, hogyha ő úgy dönt, hogy beleszól másodnak a sorsába, az karmát, visszahatást von maga után, és azért, hogy megkapom az a visszahatás, azért már azt érzni, mert nem tudom eldönteni, az már sors. Onnantól kezdve sors. Ami csak gondolati síkon létezik, az a tett, addig még nincs visszahatás, de amikor megteszem, akkor már sorsommá válik, és utána már nem tudok azon változtatni. Tehát akár mondjuk Dugonics Titus, hogy ő ezt tette, ő egy sokak számára egy dicsőítés, híres emberré vált. És ez lett a, mondjuk a karma, az eredmény annak, amit ő tett, amellett, hogy ugye megmentett sok szemét attól, hogy ugye fogságba essen, vagy ugye elessen a vár. Hát itt van sok-sok nézőpont, amit lehetne vizsgálni, de ami a védikus szemszögből, ami fontos, hogy az élőlény, amikor elkövet egy tettet, azért jár egy visszahatás, és mindegy, hogy most egy elnök öl sok ezer embert, vagy dönt azon, hogy mások menjenek oda, gyöljék meg azokat az embereket, vagy bármilyen más bűnös tettet hajt végre valaki, vagy nem bűnös tettet, vagy mások, van, aki bűnösnek minősít egy tettet, egy másik meg felmenti ugyanaz alól a tette alól. Itt most nem ezek a relatív igazságok számítanak. Ugyanígy, ahogy említettem a példát, hogy abortusz, tehát valaki azt mondja, hogy ez szöveteltávolítás, másik azt mondja, ez bűn, valaki ezt nem teszi meg, valaki megteszi. Relatív a meghatározása, maguk az alkotmánybírák is mondták, hát a törvényhozóra van bízó, hogy ő most milyen törvényt alkot, és mellette van ugye a törvénynek az alkalmazója, a bíró, aki meg hogy a törvény alapján milyen döntés fog hozni. Tehát még soha nagyon sok árnyalata van ennek, de ezek mind relatív igazságok. A védikus irodalom nem hagy ilyen joghézakokat, azt mondja, hogy ha az élőlény valakinek másnak szenvedést okoz, akkor neki is ugyanaz a szenvedés jár, független attól, hogy most egy világi bíróság hogy dönt. Hát ez az összefoglalása válaszomnak. Köszönöm.
A reinkarnáció folyamatában, ha jól értelmeztem, akkor a lélek vagy az individuum önmagára való utaltságát emelte ki, illetve azt, hogy lehetnek segítők mellette, de mégis az önállóság legfontosabb. És bennem egy hiányérzet van, és fölmerült egy kérdés, hogy akkor a lelki kapcsolatainkat nem is őrizzük meg, vagy visszük magunkkal. Például amikor szeretteinkhez fontos lelki kapcsolat fűz, ami nagyon mély. Az ön szavaival élve mondjuk ruhaváltáskor, ami időbelileg nem egyeztethető össze és nem hangolható össze. Magunkkal vihetjük-e, illetve a ruhaváltás formáit valamilyen szempontból, vagy valamilyen kapcsolat által összehangolhatjuk-e, vagy tarthatjuk-e tovább a közelséget?
Ugyancsak a Srimad Bhagavatamban van egy szép vers, amely azt mondja, hogy az emberi kapcsolatok ebben a világban olyanok, mint a szalmaszálak a víz felszínén. Hogy így hullámzik a víz, így összeakadnak, egy darabig együtt mennek, aztán szétválnak, és hogy mikor találkoznak, arra nincs semmi garancia. Tehát az emberi kapcsolatok testi szinten lelkinek mondhatjuk, de kérdés az, hogy mi a lélekkel bánunk-e ekkor, vagy csak az elmével, vagy az intelligenciával. Mert azért az élőnek a teste, és erről nem beszéltem, de nagyon sok összetevőből áll. És van, mondjuk, ha a pszichológusokról beszélünk, hogy a pszichi az lelket jelentene, de a pszichológusok általában csak az elmével foglalkoznak, nem a lélekkel, nem az élőlénnyel, az elme állapotokkal, ami még mindig egy anyagi alkotóeleme ennek a testnek. Az más kérdés, hogy amikor az a test, ugye a halálkor a testet leveti, az élő, mint egy ruha, de az elme, tehát van egy finomabb test, ami megy a lélekkel együtt, az viszi át a lelket, az a hordozója a léleknek. Az megy vele, de az még mindig nem a lelki kapcsolat attól, hogy én ismerem valakinek a gondolatait, vagy a érzéseit minden szempontból, ez még mindig a testtel kapcsolatos. Van egy ilyen, most csak akartam egy példát adni, van ilyen, hogy összehangolják, régi védikus korokban és Indiában még egész a 20. század közepéig gyakorolták, hogy összehangolják ezt a testelhagyást, hogy amikor a férj meghalt, általában a férfiak halnak meg hamarabb, akkor egy nagy holotti mágiát raknak, és a feleség belelépett a tűzbe. De ennek több szempontból is jelentősége van. Az egyik az, hogy a feleség annyira szerette a férjet, hogy nem tudott nélküle élni, és az elválás fájdalma erősebb volt, mint a tűznek a fájdalma, és ezért belelépett a tűzbe. A védikus tanítások szerint így ahová ment a férj halál után, ugyanoda ment a feleség is vele együtt. Tehát ők értették, hogy nem ez a test vagyok, elment a férjem, én megyek utána, és akkor így követte őt. Tehát ez például az összehangolása egy példa, de ez most már nem gyakorlat, és egyébként meg a védák más lehetőséget is nyújtanak erre, hogy hogyan, hova menjünk tovább.
Köszönöm. Még egy kérdés. Tehát önök szerint az érzelmeink a testünkhöz kapcsolódik, és nem a kapcsolódnak, és nem a lelkünkhöz?
Attól függ, ha ránézek valakire, hogy mit látok, hogy csak a testet látom, vagy pedig látom az élőlényt is. Látom azt a szemét. Tehát itt fel kell ismerni mindig a léleknek a szerepét, hogy én, mint lélek, tehát én önmagam, mint élőlény, mi a feladatom ebbe az életben. Lehet, hogy valaki kitűzi feladatául azt, hogy szép házat épít, vagy valami más módon sikereket ér el az életbe, vagy nagyon szép családja van. De az élőlénynek el kell mennie, tehát ahogy mondják, hogy messzelenül jöttünk, messzelenül megyünk, vagy üres kézzel jöttünk, üres kézzel megyünk. Tehát ebből semmit nem tudunk elvinni magunkkal. Tehát hogyha az életünkben minden egyes tettünk olyan dolgok megszerzésére irányul, amit nem tudunk magunkkal vinni, akkor mit tettünk az életünkben? Mert ez az élet az örökkévalóság szempontjából csak egy pillanat. Ha megnézzük 10 milliárd év szempontjából egy 100 éves élet, egy 50 éves élet, az semmi. Ez egy pillanat, egy álom. Amikor elalszunk, van egy álom, álmodtam, fölébredtem, vége az álomnak. Mi közöm az álomhoz? Így ezek az életek, ezek ilyen álmok. Tehát ezek, ha én nem tettem olyat, amit én magammal tudok, nem tudtam olyat magam összegyűjteni, amit el tudok vinni magammal, akkor üres kézzel megyek valóban, és mindent kezdhetek előről. De hogyha lelki bölcsességet, lelki tudást szerzek, akkor azt magammal tudom vinni. És azért mondja a Bhagavad Gita, mondja Krishna, hogy a jógi következő életében automatikusan vonzódik a jóga elveihez, és automatikusan érdeklődik ugyanezekről a kérdések felől, ki vagyok én, mi az élet célja. És hogyha egy kapcsolatban ezt erősítjük egymásban, az a lelki kapcsolat. És akkor több esélye van, hogy tényleg együtt megyünk tovább. De ahhoz kell ez a... Tehát lelki szintűnek kell lenni a kapcsolatnak ahhoz, hogy ez a kapcsolat megmaradjon a halál után, mert hogyha testi szinten marad, vagy elme szinten, akkor az meg fog szakadni, az biztos a halál pillanatában. De hogyha lelki szintre emelem a kapcsolatot, akkor az mehet tovább. És így kell segíteni egymást. Köszönöm. Utolsó.
Egy buta kérdést szeretnék feltenni. Ez valószínűleg azért van, mert nyitott materialista gondolkodású ember vagyok. Itt elhangzott az, hogy a lélek ma sosem született és nem hal meg, tehát a test halad az élőlénynél. Így bennem felmerült az a kérdés, hogy miért kártok, ha megsemmisítek egy testet, ha az élőlény halhatatlan.
Tehát, hogy miért érzünk fájdalmat, ha megsemmisül egy
test? Nem, tehát, hogy én miért követek el bűnt, vagy miért láttok, hogyha megszerintetek egy testet, vagy megsemmisítek egy testet, hogy megölött valaki, holott az élőlénye az halhatatlan.
Értem, nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Ez a Bhagavad Gita is felmerül, ugye, mert akkor valaki gondolhatná, hogy mindenki lélek, akkor bárkit megölhetek. Nincs semmi vissza. Érte? De igen, itt jön be a visszahatás. Tehát, hogy bármit megtehetek, amit akarok. Szabad akaratom van, de hogyha én a szabad akaratommal beleavatkozok egy másik személy sorsába, oly módon, hogy neki fájdalmat, szenvedést okozok, akkor én nekem meg kell kapni ugyanazt a fájdalmat és szenvedést, amit neki okoztam. Tehát az anyagi világban, tehát úgy mondtam, van a világi törvény, a relatív igazságoknak a gyűjteménye, amely alapján ítélkeznek. De van egy magasabb szintű törvény, a természet törvénye, ami a karma törvényét jelenti, és ott egy más szinten ítélkeznek. Tehát ott megvan már eleve, hogyha te ezt teszed, ennek ez a visszahatása. Jó, megölöd azt a szemét, te döntöttél így, de akkor következő életben téged is megölnek, vagy lehet már ebbe az életedben megölnek. Van olyan állam, ahol halálbüntetés van, itt nincs. Van Amerikában több helyen, ahol van. Megöltél egy embert? Megölünk. Mondjuk itt megint van probléma, hogy megölt egy terhes anyát, hány ember tölt meg? Egyet, kettőt? Hát itt megint a jogi szabályozás olyan bonyolultá válik, hogy ugye bíró legyen a talpán, aki helyes ítéletet tud hozni, de a természet helyes ítéletet fog hozni. És ezért van az, hogyha az emberek egy társadalomban vágóhidat tartanak fenn, pedig lehetne nyugodtan növényi táplálékon is élni, akkor a természet elrendezi, hogy legyenek a Földön az emberi társadalomban vágóhidak. És tudjuk, hogy voltak vágóhidak, és vannak is vágóhidak, és amíg ez a tendencia folytatódik, lesznek is vágóhidak. Tehát ezért nagyon fontos, hogy megértsük, hogy az élőlénynek mi a feladat ebben a világban, hogyan kell helyesen cselekedni, megértsük a természet törvényeit, és akkor tudunk csak igazán békében élni. Addig viszont nem tudjuk elkerülni a bajt. És ezért van ez a védikus utasítás, hogy máhim sziát szarva bútáni, ne kövesse semmilyen erőszakot, semmilyen élőlényen szemben. Köszönöm szépen!